Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. június 21-én sugárzott műsorát. Az etika nagy doktora. Rába György költővel beszélget Tamás Ottó.
Kristályköltőnek lehetne nevezni, ha költenék a kristályokat. S ha nem lenne rács szerkezetük túl tökéletes, túl törvénylő, túl bölcsen szabályos. Az ő rovásai és rúnái azonban áttetszően esendő kristálylapokra, felületekre, rétegekre vésődnek, fénylő feszültségre, érzékeny homályra. Patetikusabb korokban az ilyen poétát nevezték kortalan, időtlen igazságkeresőnek, holott csak a maga módján rögzítette, az ő szavaival élve a szerkezet vízióját, a kincset jelző mesztelen lángot. Rába György költő, műfordító irodalomtörténész, magyar-francia szakos tanár, literatúránk egyik utolsó poéta doktusza. És persze, amint az sorsai és műve tanúsítja, nagy doktora a csöndes etikának. Aki mindezt kétségbe vonná, kérjen információt a túlvilágról, írjon levelet örökös szellemi osztályfőnökének, Babits Mihálynak. Egy újlipótvárosi lakásban ülünk és beszélgetünk. Ennek a kifejezésnek valamikor olyan rossz mellékíze volt, miközben eléggé érdekes épületek készültek ezen a tájon, és hova tovább a városnak az egyik régi, vagy a régebbiek közé tartozó része ez. Ön mikor került ide, ebbe a negyedbe és ebbe a lakásba?
A negyedbe 11 éves koromban, ebbe a lakásba pedig 15 esztendős koromban. A külső angyalföldön születtem, és ott nőttem fel. Amikor középiskolába kerültem, ma is emlékszem az esetre, az anyámmal mentünk egy kis külső angyalföldi utcában, és találkoztunk az elsős tanítónénimmel. Megkérdezte, asszonyom, mit csinál a fiával? Anyám azt mondta, a Munkácsi utcába iratom, ott franciát tanítanak. Az apja is oda járt. Ne tegye, mondta a tanítónéni, akkor írtunk 34-et. Itália, az igazi nagyhatalom, Itáliáé a jövő, olyan iskolába irassa, ahol olasz tanítanak. Melyik, azt kérdezte anyám rémülten. Ennek következtében kerültem a Marku utcai gimnáziumba, ahol olasz volt a harmadik nyelv, a második modern nyelv, és hogy ne kelljen olyan messziről vándorolnom minden áldott nap a középiskolába, hát bejebb költöztünk, így kerültem ide.
És vajon ennek a környéknek bármilyen értelemben volt-e latinos szelleme? Egyáltalán mennyire befolyásolt a környezetének a hangulatvilága, az utcák, azok az emberek, akik ezen a tájon éltek, vagy zárkózott, úgynevezett magának való kisfiú és fiatalember volt?
A kisfiú szó itt a kulcs szó. Egy középiskolás diákot mindenek előtt a személyi környezete befolyásol, befolyásol tehát engem az iskolám, mindenek előtt a tanáraim és az osztálytársaim, de természetesen a szüleim is. A környezetről vannak emlékeim, de ezek nem annyira erősek és elevenek, mint ezek a személyi emlékek és élmények. Lényegében véve egy külön világot alakítottam ki, olyan világot, amelyről úgy gondoltam, hogy szemben áll mindazzal, amit magam körül tapasztaltam. Az anyagelvűvel, a katonással, mindazzal, amely egymás mellett, egymás ellenében a 30-as években érvényesült. Az iskola a szellemi javaknak, mint abszolút értékeknek a jelentését közvetítette nekem, és erre fogékony voltam. Az irodalom és a képzőművészet vonzott mindenek előtt. Magam is kitaláltam olyan játékokat, hogy már úgy 14 éves korom körül egy pár barátommal képzőművészeti versenyt szerveztünk minden héten. Másikunk tárt a többiek elé reprodukciókat, és ki kellett találnunk, hogy miről van szó, és aztán nyert az egyik, nyert a másik. A másik nagy élményem jó ideig a sport volt, és hosszú ideig úgy gondoltam, hogy mire érettségiző diák leszek, talán én is elnyerem azt a címet, amely akkoriban nagyon csábított engem, mint sok mindenki mást is, hogy kiváló sportoló és kiváló tanuló lehetett valaki. Ettől az ambíciómtól aztán az irodalom eltántorított, és fokozatosan hűtlen lettem a sporthoz, ami nekem elsősorban az atlétikát jelentette, rövid távfutást, távolugrást, és egyéb csapatsportokat is, amelyekben részt vettem az osztályválogatottjaként.
Érdekes ezt hallanom, hiszen tudok arról, hogy költészetünknek egy másik, nem is olyan régen eltávozott alakja, Kálnoki László is sportolónak készült valamikor. De engedje meg, hogy az eredeti kérdésemhez visszatérjek. Valamiféle latinos szellemiségre vágyott-e, úgy, ahogy a 30-as években, de talán még korábban oly sokan a magyar irodalomból nosztalgiával, mediterrán vonzalommal, vagy egyszerűen a világosságnak az igényével?
Amennyiben a kérdésben a latinos műveltség és a latinos szellem a klasszikus latint jelenti, akkor becsületes válaszként azt kell mondanom, hogy nem. Nekem elsősorban a francia irodalom és a francia irodalomban kifejezett szellemiség jelentette azt a mágnespontot, amely felé vonzottam egy kevesebbnek, szegényesebbnek, csorbának érzett környezetből. Megkaptam ezt az impulzust apámtól, megkaptam ezt az impulzust a nyugat íróitól, és már 15 éves koromban úgy döntöttem, hogy én magyar-francia tanárszakos leszek, magyar-francia szakos tanár leszek, és ma is úgy tekintem magam, mint középiskolai tanárt, akinek szaktárgya kettős, magyar-francia. Ez volt az életcélom, ezt elértem. Minden, ami ezen kívül van, az más, az ráadás, szerencse, de ez a lényeg.
Sokan, akik a francia irodalmat talán felszínesen ismerik, közhelyeket tudnak róla. Például olyanokat, hogy a francia szellem, vagy azt hajtogatják, hogy ez a racionalitásnak az irodalma, és lényegében arra utalnak ezzel, hogy több benne a számítás, mint amennyi az érzelem, hogy kevesebb köze van az igazi élethez, és több annak vízfényéhez, magához a kultúrához, vagy annak a másfajta megnyilvánulásaihoz. Nem tudom, hogy miért vonzódott elsősorban ehhez a szellemi körhöz, irodalomhoz, kultúrához, műveltséghez.
Elsősorban azért, mert apám erre ösztönzött. Természetesen, mint egy más nemzedéknek a tagja, egészen mások voltak a kedves írói, mások voltak a kedves eszményei. Ő még Anatole France-t olvasta, Victor Hugo regényeit, én már csak a lázadás, az ismert kamasz lázadás következtében is másokhoz fordultam. Az érdeklődésemet erősen befolyásolta az, hogy a nagybátyámnak jó barátja volt Gyergyai Albert, nagybátyám révén megismertem őt, és ő olyan írókkal ismertetett meg engem, akik egészen más szemhatárt nyitottak meg, mint az a 19. századi egyfelől romantikus, másfelől még felvilágosodott eszmény, amely apámtól áramlott hozzám. Mindamellett megjegyezném az előzőkkel összefüggésben, hogy a francia irodalom rendkívül sokszínű és nem egyetlen eszményt képvisel. Hadd hivatkozzam valakire, akinek a szava talán többet nyom, mint az enyém. Középiskolában tanárom volt Kardos Tibor, aki egyszer egy olasz órán azt mondta, hát igen, az olasz irodalom szép, rendkívüli, de azért egyetlen egy nagy fényforrása van, Dante. Bezzeg a franciáknak, minden században van 2-3. És micsoda szivárvány, micsoda tarkaszínjáték.
Ezt ugyanígy látja?
Igen, így látom. Így látom. Mégis nagyon örülök, hogy a francia mellett még egy más nagy külföldi irodalmat is megismerhettem a középiskolai tanulmányaim kezdetétől mindmáig. Egy külföldi irodalmat ismerni, valamelyest ismerni, mert teljesen tudni és átlátni nem lehet. Gyergyai is mindig azt mondta, késő öregkorában is, hogy én csak tanulok franciául. Nos, ez olyasfajta élmény, amikor egy térhatású szobrot körüljár az ember. Ha csak a saját anyanyelvi irodalmát ismeri, akkor csak egy domborművet lát. Ha legalább még egy nemzeti irodalmat ismer, az olyan, mintha körüljárná, és teljes, az élet teljes dimenziójában látná a szobrot. Egyébként, amikor befejeztem a középiskolai tanulmányaimat, akkor már ismertem Illyés Gyulát, és megkérdezte tőlem, hogy hát mit fogok csinálni. És mondtam, hogy tanár szeretnék lenni, magyar-francia szakos. És azt mondta, kitűnően választott, ez a kettő remekül kiegészíti egymást.
Aki az ön életrajzát elolvassa, Illyés Gyula, akinek a neve folyóiratot is fémjelzett, mint az köztudomású, jó néhány más szellemi műhelyt is talál, és akik felületesen közelítenek a pályájához, azok azt mondják, hogy Rába György az újhold körének volt egyik jellegzetes képviselője is. Mostanában meglepetéssel tapasztalom, hogy mind többen az egykori újholdasok közül tiltakoznak az ellen, hogy őket egy ilyen skatujába besorolják, hiszen annyifelé indultak és annyifelé tartottak onnan.
Én sem hiszem azt, hogy az újholdat közös nevezőre lehet hozni. Nem hiszem azt, hogy akik az újholdnak, a korai, az induló újholdnak, az első egy-két év írócsoportjának a tagjai, azokat egy akárcsak rokon arszpoétika gyűjtő fogalma alá le lehetne vonni. Az utóbbi időben nagyon gyakran találkozom azzal a fogalommal, hogy az újhold lírája tárgyias líra. Ezt a kategóriát, ezt a meghatározást egyetlen egy költőről mintázták, akire érvényes, de senki másra nem. Nemes Nagy Ágnesre érvényes, de Pilinszkire már egyáltalán nem, és másokra sem. az újhold folyóirat születése a szükségnek köszönhető. A háború után a minisztérium égisze alatt megindult a magyarok. Akkor viszont már a 20-as éveikben járó fiatalok voltak jelen, akik úgy szólván mind már megjelentek itt, ott, amott. Mándi Ivánnak lehetett olvasni novelláit a Tükörben, lehetett olvasni napilapokban. Pilinszky megjelent a Magyar Csillagban. Vidor Miklós ugyancsak a Magyar Csillagban. Nem akarom a teljes névsorolvasást végigvinni. Szükség volt legalább még egy fórumra, még egy publikációs fórumra. Tehát akik nagyjából egyidősek voltak, tömörültek, és ennek a gyegyében alakult meg az újhold. Nem akarok itt a részletekbe belemenni, annál kevésbé, mert egy kicsikét másképp emlékszem, mint ahogy az utóbbi időben megjelent emlékezésekben olvasható, de talán ez most nem is lényeges.
Az Etika nagy doktora, Tamás Ottó budapesti beszélgetését közvetítjük Rába György költővel.
Azok azonban, akik ennek a kornak nem voltak közvetlen résztvevői, de még tanúi sem, azok mégiscsak valamiféle legendát szőttek az újhold köré, ha szabad ilyen szójátékkal élnem, és valahogy úgy gondolják, hogy mégiscsak volt valami közös azokban, akik onnan indultak el. Például az, hogy bizonyos dolgokkal nem voltak hajlandók azonosulni, vagy hogy volt bennük olyan fajta tartás, etika, amely azért mégiscsak ennek a közös, furcsa szóval élek, anyaölnek köszönhető, gondolom nem nagyon illik ide.
Én azt hiszem, hogy ez sokkal bonyolultabb és sokkal árnyaltabb probléma. Nem is hinném, hogy ennek az érdemi és taglalása, de akár a lényegre tapintó válasza is beleférne ebbe a beszélgetésbe. Mindamellett a következőt mondanám. Az igazi összeütközések, a nagy választások, az ellentmondások, vagy a nehéz döntéseknek a helyzete, az inkább a 48-49-es évekkel kezdődött, ami egyszer s mint az újhold megszűnését is jelentette. Addig nem jelentett különösebb veszélyt, életveszélyt sem, hogyha valaki apolitikus költő volt, ha valaki nem kívánt ódákat írni, amikor ez követelménnyé vált, akkor az újhold meg is szűnt. És akkor be is következett egy bizonyos tagozódás, szétválás, differenciálódás az újhold táborában. Hát mondjunk ki egy nevet. Volt közöttünk egy rendkívül tehetséges költő, akit mára elfelejtettek, Darázs Endre. Nagyszerűen indult. Két remek verses kötete van. Ő úgy döntött, hogy betagozódik a hatalomba. És attól kezdve a tehetsége tönkrement, és az útja a pusztuláshoz vezetett.
Rába György azonban nem volt hajlandó szolgálni, sem kiszolgálni. Megőrizte a személyiségét, és olyan verseket írt, amelyeket egy kötet címével élve rovásoknak nevezett el. Furcsa számomra ez a kifejezés, mert mások azt mondják, hogy jeleket írnak. A rovások a számomra egy picit a tetoválásra emlékeztetnek. Valamire, ami nem a felszínen van, hanem a mélyben. Ami látszik ugyan a felszínen, de talán a legfontosabb része ott van, ahol a dolgok Isten igazából elkezdenek fájni. Nem tudom, helyesen látom-e.
Az elhangzott kérdésben van egy igazi kérdés és egy probléma. A probléma az, hogy nem voltam hajlandó. Az igazság az, hogy a legnehezebb esztendőkben 1949 és 56 között nekem torkomra fort a szó. Én akkor egyszerűen nem tudtam verset írni, azt hittem, én nem vagyok többé költő, beletörődtem, megtaláltam magamat a középiskolai tanár munkájában. Úgyhogy ehhez nem kellett rendkívüli bátorság. Úgyhogy azt nem vállalhatom, hogy ezen a címen én valamiféle hősies jelzőt kaphassak, mert nem érdemelném meg. Olyan apró gesztusokról lehet szó, amelyet rengetegen megtettek. Ezt a szálat elkötöm, és válaszolok az érdemi kérdésre. Azt hiszem, hogy a kötet címeim, de általában egyéb címek is, de talán a stílusom is, ha szabad ilyen nagy szóval élnem, a kettős vagy többes jelentéseknek bizonyos művészetével él. Ez a cím is azért kedves nekem, mert többes jelentésű. Jelenti azt, hogy rovások, azaz rúnák, vésetek. Jelenti azt, hogy rovások valakinek a számláján. Jelenti azt, hogy emlékeztető. Úgyhogy ilyen értelemben jelek is. De talán több, mint jel, hogyha a többes jelentésnek ezek az árnyalatai is belezengenek a szó kisugárzásába.
Köztudomású, hogy ön pályája során irodalomtörténészként foglalkozott Babits Mihállyal. Babicsot, mint példát, mint erkölcsi személyiséget, mint Dantének a magyarítóját, vagy mint a magyar Dante megteremtőjét, folyton folyvást emlegetjük manapság is. Gyanítom, hogy Isten igazából nem ismerjük. Vagy azért, mert nem olvassuk, vagy azért, mert túl sokat hallani róla. Hadd kérdezzem meg azt, aki monográfia írásával próbálkozott. Miért éppen Babitsot választotta?
Nehéz az évtizedek távlatából egy lélek mélyére nyúlni úgy, hogy egyértelmű biztonsággal meg lehessen mondani azt. Egy ilyen elhatározás és egy ilyen életre szóló és követett fogadalom gyökere micsoda. De talán onnan ered, hogy apám Adi rajongója volt, és ez is a kamaszlázadásnak egyik formája, hogy én Babitsot választottam. Elsősorban Babitsot a költőt, mert természetesen 16-17 éves korában az ember a versekkel találkozott. De ahogy az életművel folytattam a párbeszédet, kiderült, hogy mindig új és új impulzusokat találtam benne, a szemhatáromat gazdagította, több lettem, és ugyanakkor találtam magamban olyan készségeket, tulajdonságokat, amelyeket igazolva láttam a babicsi életműben. Nem ismerjük Babitsot? Valóban nem, de talán ebben az is közrejátszik, hogy ismerni nálunk annyit jelent, mint egy lexikon címszó alá vonni egy nagy alkotót. Babitsot és sok mindenki mást nem lehet egyetlen lexikon címszó alá vonni, annál kevésbé, mert fejlődött, változott, hű maradt valami gyémánt kemény belső lényegéhez, de azt állandóan más és más kisugárzás kíséri, hogyha az életművet követjük. Ennek az állandónak és a változásnak a párbeszéde teszi olyan izgalmassá, szerteágazóvá a babicsi életművet, és a magyarázata alig, hanem abban a filozófiai izgalomban gyökerezik, amely őt jellemzi. mint hogy Babits eredetileg filozófusnak készült, és hogyha költőként és eszűíróként nagy igazán, akkor is ilyen változatossá, ilyen kisugárzóvá ez a filozófiai izgalom teszi az életművét.
Sokan úgy vélik, hogy Babits Mihály halálával eltűnt az az ember, aki sokáig a magyar irodalomnak nem atya, hanem édesapja volt. Valóban elveszett Babitssal ez a bizonyos apakép?
Lehetséges, hogy az apakép elveszett, de az irodalomban mindig vannak olyan családi kapcsolatok és viszonyrendszerek, amelyben más és más példaképek, más és más súlypontú összefüggések érvényesek és fennállnak. Hány családban gondolunk a nagybácsira, hány családban gondolunk a testvérre, a magyar irodalomnak mindig vannak, és ma is vannak, amikor válságot, hiányt emlegetnek, igenis vannak olyan értékei, velem egyivásúak, de akár fiatalabbak is, akire becsüléssel, tisztelettel, akár kalaplevéve gondolhatunk.
A Szabad Európa Rádió 1992. június 21-én sugárzott műsorát hallották. Rába György költővel Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.